Szeretett testvérem, bizonyos átételem alapigéről az előbb hallott történethez olvasom a zsidókhoz írt levél első részének a harmadik versét. Ő Isten dicsőségének a tükörképe és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a jelenlévőknek, nekünk az életünk egy jó nagy részében, ifjúkorunkban, gyermekkorunkban, fiatal felnőtt korunkban még sokan voltak a környezetünkben, akik azt súlykolták, ez volt a hivatalos álláspont, a bennünket körülvevő világról, hogy a világ öröktől fogva létezik, hogy az anyag az mindig is volt és mindig is lesz, legfeljebb átalakul, és azt is hozzátették ezekhez a tanokhoz, hogy az élet az csupán véletlenül alakult ki az univerzumban, a világegyetemben egyáltalán, és az is véletlen, hogy éppen ebben a naprendszerben és ezen a bolygón alakult ki az élet, és ebből azt a messze menő következtetést vonták le, és ezt tették hivatalos tanná, hogy tehát az embernek az élete is esetleges, véletlen, és éppen ezért az embernek az élete az valójában céltalan és értelmetlen, illetve, és talán éppen ez volt a hivatalos ideológiának, tanításnak, világnézetnek a végső célja, hogy az ember életének az lehet az értelme, az lehet a célja, amit a hatalmasok, amit a hivatalosok mondanak, akarnak, mivel nincsen isteni célja az embernek, nincsen Istentől kapható értelme az ember életének, ezért jobban beletörődik abba, hogy a legjobb, amit tehet, hogy a vezetőknek, a hatalmasoknak, hatalmat erőszakkal magukhoz ragadóknak engedelmeskedik, és abban a tudatban éli le az életét, hogy ez volt az értelme, ez lehet a célja, ez volt a legjobb, a legértelmesebb, a legokosabb, amit megtehetett az amúgy is, a végtelenben elmúló és semmit nem érő életének a során. Azt gondolom, hogy nagyon sokunknak, akiket ezekkel a tanokkal nyomtak el annak idején, örvendetes az, hogy az utóbbi nem is olyan hosszú idő alatt, egy-két évtizedben a tudománynak az álláspontja egészen megváltozott. A tudományos elmélet, a magyarázat a világ kezdetére, fennállására, az életnek a miben létére, a keletkezésére nézve teljesen megváltozott, és most a tudósok úgy magyarázzák a megismert folyamatokat, mint amelyek éppen azt bizonyítják, hogy a világegyetemnek az összetétele, az elemek, azok nem véletlenül alakultak ki, sem mennyiségükben, sem minőségükben, sem eloszlásukban a világegyetemben, hogy annak ne lenne semmilyen értelme és célja, hanem azt mondják, hogy éppen hogy ellenkezőleg a világ nem örök, az anyag sem az, és a világ keletkezésének az első, nem is pillanat, hanem annál sokkal rövidebb idő alatt, tehát az első időben rögtön már programozva volt úgy az anyag, az összes anyag, hogy abból létre kellett jönnie, azoknak a körülményeknek, tehát azoknak az égi testeknek és a földnek is, amiben ahol az életnek is létre kellett jönnie. Egy szóval, a tudomány most azt hirdeti, azt tanítja, úgy érti a világegyetemet, hogy az egyáltalán nem véletlenül, és abban az élet sem esetlegesen, vagy igen, vagy nem jött létre, hanem úgy látják ezeket a folyamatokat az újabb üreszközökkel, az újabb felfedezésekkel összhangban, hogy igenis létre kellett jönnie az életnek, az nem magától, hanem az valakinek az akaratából jött létre, és éppen ezért megváltozik. Tehát megváltozott az is, amit az ember életéről tanít ma a tudomány, mert már nem azt tanítja, ha valaha is tanította, és nem csak elferdítették, hogy az ember élete az értelmetlen volna, hogy céltalan volna, hogy esetleges volna, hanem az, hogy igenis meghatározott az embernek az élete, nem véletlen, hanem törvényszerűen létre kellett jönnie. És ebből igenis azt a messze menő következtetést szabad levonni, hogy tehát az ember élete, ha nem esetleges, ha nem véletlen, akkor feltehető az a kérdés, hogy miért is, mi végre is, mi célból van az életünk, mi az értelme annak, hogy az ember él, és azon belül pedig, hogy mi magunk is éljük az életünket itt, a világegyetemnek abban a középpontjában, amelyről ugyan a tudósok kiderítették az elmúlt évszázadok során, hogy nem a mértani vagy fizikai közepe a tudomány a világegyetemnek, de olyan értelemben igenis a középpontja, hogy jelenleg nem látok más magyarázatot a tudósok, mint hogy a világegyetem az emberre nézve jött létre, és minden törvényszerűsége, mindaz, amit lehet látni, érzékelni, felfedezni, elméletben megalkotni, az mind arra mutat, hogy a világegyetem történetének, a létének a középpontjában igenis az ember áll. Miért él tehát az ember? Miért jött létre az élet és az élet csúcsán az ember? Az érzelmeivel, az értelmével és az akaratával lehet-e ez azok után, amit az élettelen anyagról is felfedezett a tudomány, lehet-e mindez csupán véletlen, lehet-e mindez céltalan, lehet-e mindez értelmetlen, lehet-e mindezt úgy szemlélnünk, úgy felfognunk, és úgy átélnünk, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mi történik velünk az életünk során, mert nincsen, aki a számon tartaná, mert nincsen, aki jót akarna nekünk, mert nincsen, aki megmutatná, hogy hogyan töltheti be az életünk a célját és a küldetését. Szeretett testvéreim, a Szentírás ezekről a dolgokról a keletkezése óta azt a bizonyságtételt teszi, hogy igenis a világegyetem Isten akaratából jött létre, hogy annak van kezdete, annak lesz vége, és hogy ebben a nekünk felfoghatatlanul hosszú időben, beláthatatlan időben a saját bármilyen rövid életünk sem értelmetlen, céltalan, talán a legjobb kifejezés ez, nem gazdátlan, vagy még inkább a Biblia szavait használva, nem atya nélküli, nem szerető szív nélküli az embernek az élete, még akkor sem, hogyha valóban az élettelen anyag építő köveiből épül fel az embernek a teste, de hogy mindennek van tervezője, mindennek van kivitelezője, és mindennek van értelmes szerzője, sőt nem csak értelmes, hanem szerető szívű szerzője mindannyiunk életének. Ez az az evangélium, ami a Szentírásba az első lapjától az utolsóig bele van foglalva, és azt hirdeti az embernek, hogy igenis van mit keresnünk itt a Földön. Van mit keresnünk a saját életünk során. Soha nem kell abban a tudatban élnünk, hogy értelmetlen volna, amit teszünk, ahogyan tesszük, hogy mindegy, hogy hogyan élünk, hanem szabad abban a boldog tudatban élünk, hogy igenis, van értelme, van célja, és fontos mindannyiunknak az élete. A Szentírás azt hirdeti, hogy az ember célja, az életének az értelme az igenis az, hogy annak a dicsőségét, annak a szeretetét felmutassa, felragyogtassa, visszatükrözze, aki elgondolta, aki megtervezte, aki létrehozta az egész világmindenséget, és elhelyezte benne az embert, akiről ma is úgy tudja a tudomány, hogy az egyetlen, aki nem csak teremtmény, hanem ugyanakkor személy is, vagyis alkalmas arra, hogy teremtőjével interakcióba lépjen, hogy válaszoljon, hogy tudjon róla, hogy higgyen benne, és hogy az életét is az ő dicsőségére szentelhessen. Az ember az egyetlen, akinek kölcsönös kapcsolata van teremtőjével, és ez a teremtő az, aki, ahogy János írja, az idő teljességében elküldte egyszülött fiát. Az imént hallottuk a Lukács írása szerinti híradásban azt, ahogyan meghirdeti az angyal Máriának, hogy el fog jönni a világ megváltója, aki a bűnöket eltörli, aki saját áldozatával, lehetővé teszi azt, hogy az ember betöltse a küldetését. És ezért mi, akik a Szentírás szavai bizonyság tétele nyomán hiszünk Istenben, ezért élhetjük úgy az életünket, bármit is tanítottak nekünk korábban, mint akik tudjuk, hogy a mi életünknek az értelme, a célja, a tartalma, az egyáltalán nem az, nem szabadna annak lennie, amit a zsarnokok mondanak, nem lehet, hogy csupán a véletlenek sorozatát éljük át egész életünkben, annak a kezdetétől itt a föld végéig, nem lehet még az sem, hogy csak az legyen az életünk olyan tartalmú, olyan minőségű, amit a mi kényünk, kedvünk diktál, amit mi szeretnénk megvalósítani, hanem azt hirdeti a Szentírás, hogy mindezeknél sokkal értékesebb mindannyiunknak az élete. Annyira értékes, hogy ezért az életért, ami a tiéd és az enyém, ezért az életért született meg az Úr Jézus. Ezért az életért áldozta önmagát, és mielőtt feláldozta önmagát, ezért az életért élte a sajátját, hogy megmutassa, hogy példát adjon, hogy követése méltó példát adjon, és erre hívjon bennünket is, hogy milyen is tehát Isten gyermekének az élete. És ezért az is törvényszerű, hogy amilyen életet ő élt, az nem tetszett azoknak, akik akkor voltak hatalmasok, akik akkor akarták megmondani a tömegeknek, a mindennapi embernek, hogy mi is legyen az ő életének a tartalma, a célja, az értelme, mert látták, mert tapasztalták, mert hallották, hogy Jézus egészen mást mond, és kivonja az embert az ő hatalmuk bűvköréből, és Isten hatalmába helyezi az embernek, mégpedig minden embernek az életét, és ezért kellett nekik Jézus ellentörniük, ezért kellett elítélniük, és ezért kellett ártatlanul halálra adniuk őt. Jézus példája mutatja, hogy nem az embernek kell engedelmeskednünk. Ez általánosságnak, ez közhelynek tűnik, mármint azoknak, akik a Bibliát olvassák, olvassuk, és akik a keresztény tanításon nőttünk fel, de érdemes belegondolni, éppen advent idején, éppen Jézus születése ünnepére készülve. Nem embernek kell engedelmeskednünk, sem másnak, idegennek, kívülállónak, hatalmaskodónak, zsarnokoskodónak, erőszakoskodónak, és nem embernek kell engedelmeskednünk, bensőleg, önmagunknak, a saját akaratunknak, hanem szabad mindig keresnünk Istennek az akaratát. És ezért hallhattuk most a zsidókhoz írt levélből a Szentírónak a bizonyosság tételét, hogy Jézus mire is adott példát. Ő az, aki hibátlanul, törésmentesen felragyogtatta és beletükrözte az ember világba Istennek a képmását. Hiszen a teremtés történet azt tanítja, hogy Isten az embert alkotta a saját képmására, a saját hasonlatosságára, akinek ez volt a dicsősége itt a teremtésben, hogy beleélje ebbe a világba mindazt, amit Isten jónak tervezett el és valósított meg. És miután az ember ezt nem tudta megtenni a bűneset miatt, a saját gyarlósága miatt, ezért jött Jézus, hogy megmutassa ezt, hogy milyen is Istennek a szeretete, a jósága, az irgalma, a kegyelme és a dicsősége, amit Jézus élete minden napján bele ragyogott ebbe az emberi világban. Ma egy hete kiemeltük azt, hogy ő engedelmes volt, és hogy nekünk is szabad engedelmesnek lennünk Isten iránt, mert ez az engedelmesség, ez nem a mindenről lemondás, a mindenbe beletörődés, a minden mindegynek az érzése, hanem az engedelmesség az éppen azt jelenti, hogy együtt működünk Istennel és egymással. Az üdvösség érdekében, mind a magunk, mind a mások üdvösségének, örök életének az érdekében. És ezért hallhattuk ma alapigeként a zsidókhoz írt levélből, hogy Jézus az tehát, aki Isten dicsőségét tökéletesen beleragyogja ebbe a világba, mert ő az, egyedül ő az, aki az egész mindenséget, és itt a világegyetemen túl, illetve azon belül elsősorban a saját életről gondolhatunk, hordozza. Hordozza az elejétől a végéig. És ez a biztatásunk nekünk, akik látjuk most erre a közeledő karácsonyra készülve, hogy megint milyen könyörtelen a világ, megint milyen irgalmatlan az ember, megint mennyi szomorúságot, mennyi szenvedést, mennyi pusztítás és mennyi halált okoz az ember, hogy mind ennek ellenére mi igenis készülhetünk azzal a reménységgel Jézus születés ünnepére, hogy ott van ő benne, minden ember előtt ma is a példa, hogyan lehetne, hogyan kellene Isten gyermekéhez méltó életet élni, befogadni és visszatükrözni és beleragyogni ebbe a világba Isten szeretetének, jóságának és dicsőségének a fényét. Mindezek az igék azt hirdetik, szeretett testvéreim, nekünk is és minden embernek, hogy ne éljük úgy az életünket, mintha az véletlen volna. Hányszor bizonyítjuk azt, hogy úgy éljük az életünket, mintha mindegy volna, hogy mit, mikor, hogyan teszünk. Mint hogyha azt vallanánk a szánkkal, nem is, de a tetteinkkel, hogy véletlen az életünk, és mindegy, hogy mit kezdünk vele. Karácsony ünnepére készülve éppen azért, mert látjuk, hogy hányan élnek úgy céltudatosan, hogy rombolják a testvériséget, rombolják a jót, a szépet, írtják az embert és pusztítják a teremtett környezetet is, mint akik tudjuk, hogy nekünk Isten igenis feladatot, küldetést, célt, értelmet adott és mindenek előtt ránk bízottaknak mutassuk azt a példát, és mondjuk el azt a jó hírt, hogy az ő életükről is gondoskodik Isten, hogy az ő életüknek is példát ad Krisztus, hogy az ő életüket is hordozza a szavával, a megbocsátó, az üdvözítő igéjével. És ezért nekik sem, és senkinek nem kell úgy élni az életét, mint hogyha az véletlen volna, és mintha mindegy volna, hogy mi történik az életében. Szeretett testvéreim, mi mindannyian örülünk annak, amikor látjuk a gyermekeinkben, amikor látjuk az unokáinkban akár, hogy van olyan vonásuk, testi vagy lelki tulajdonságuk, amiben önmagunkra ismerünk, amit egy kicsit így visszatükröznek, amiben magunkra ismerünk, és mennyire tudunk örülni annak, amikor látjuk, hogy ez jó, hogy ez a javukra válik, hogy ami bennünk is jó volt, az ő bennük is megjelenik, hogy a testi vonásaink, a lelki tulajdonságaink ő bennük ott vannak. Amilyen öröm ez nekünk, olyan nagy örömnek hirdet a Szentírás Istenről is, hogy ő keresi bennünk azt, amiben ő rá hasonlítunk, amit belénk teremtett, és ami megromlott ugyan, de Jézus szent lelkével mégis szeretné előhozni, napvilágra hozni, és felragyogtatni a mi életünkben is. Hogy ez megtörténhessen, ahhoz nagyon is szükséges, hogy mi elhiggyük, hogy az életünknek van célja, van értelme, hogy nem véletlenül éljük az életünket, hogy keressük azt, amit ő velünk és a mi életünkkel akar. Az a történet, amit Lukács evangéliumában hallottunk, ezért is nagyon biztató, és ezért is nagyon rólunk szól. Hiszen arról olvastunk, hogy elküldi az angyalt Isten, hogy Máriának elmondja, hogy mi az ő életének a lényege, a célja, az értelme, és hogy Mária ezt hittel elfogadhassa, ennek átadja magát, és ahogyan válaszolta is, íme az Úr szolgáló leánya, történjen velem az ige szerint. Nekünk is szabad a karácsonyi készülés során eljutnunk idáig, hogy önmagunkra nézve azt tudjuk mondani, hogy itt vagyunk és készek vagyunk arra, hogy Isten rendelkezzen velünk, hogy megmutassa nekünk is, mi, ami rövid, de nem véletlen, elmúló és mégis számon tartott, általa számon tartott életünknek a lényege, hogy megtaláltuk-e már, hogy aszerint élünk-e, hogy annak rendeljük alá saját akaratunkat és mások véleményét is, mert ezt a lehetőséget hordozza karácsony ünnepe és az odáig vezető út is, hogy mi mindannyian elkérjük, meghalljuk, elfogadjuk, felismerjük, elhiggyük a saját életünk lényegét, értelmét és célját. Mert mindannyian azt adhatjuk leginkább ennek a világnak, a többieknek, amit rajtunk keresztül akar adni Isten. Nem azt, amit másokon át, nem azt, amit ismeretleneken át akar adni, hanem azt, amit rajtunk keresztül akar adni. Ezért jó, ezért kell, ezért szabad felismernünk, hogy mi az, ami speciális, ami különlegesen nekünk ad, és rajtunk keresztül ad Isten ennek a világnak. És az a csoda az egész teremtettségben, hogy miközben végtelen mennyiségben nekünk legalábbis található benne minden és mindenki, mégis személyesen szól hozzánk Istennek az igéje, mint hogy Máriához is személyesen ment az angyal, és hirdette neki az örömhírt Jézus születéséről. Legyünk mi is készek arra, hogy meghalljuk, hogy felismerjük, hogy elhiggyük, elfogadjuk ezt a nekünk szóló örömhírt. Ez teheti a karácsonyunkat is igazán boldoggá, ez teheti az egész életünket is valóban lényegi életté, nem véletlenül, nem az eseményeknek a sodrásában átélhető életté, hanem olyan tartalmassá, olyan értékessé, amilyennek az Úristen megteremtette. Kedves testvéreim, nézzünk fel tehát mi is Jézus Krisztusra, akiben teljesen hibátlanul látszik Isten dicsőségének a ragyogása, és higgyük el, hogy ez a ragyogás a mi életünket is megvilágosítja. Ezért hív bennünket is magához, ezért az ünnepi készülődésre, és magára az ünnepre is. Amen.